az az ige, amely megszólított, és amelynek alapján Isten szent lelke segítségében bízva szeretném az ő üzenetét hirdetni számotokra, az megtalálható a már előbb felolvasott ige szakaszban, Bírák könyve 16. fejezetének első 20 versében, és ehhez szeretném még hozzáolvasni, vagy emellé, Jeremiás próféta könyvének második részéből a 13. verset, tehát Jeremiás 2.13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem, engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Kedves gyülekezet, folytatjuk a forrásaink sorozatot. Ebben azokat a forrásokat tekintjük át, amikből nap mint nap erőt meríthetünk. Legutóbb viszont arról volt szó, hogy vannak zavaros források is, amik inkább ártanak, mint használnak. És hogyha megpróbálunk ezekből a zavaros forrásokból meríteni, vagy ezekkel érintkezésbe kerülünk, akkor nem megerősödni fogunk, hanem inkább elgyengülünk, vagy összezavarodunk. A zavaros források közül a negatív érzelmekkel foglalkoztunk legutóbb Aháb király és felesége Jezábel története alapján. A zavaros források után ma áttérünk a tiszta forrásokra, és a tiszta források közül először arról lesz szó, azokról lesz szó, amik emberi forrásoknak, emberi erőforrásoknak számítanak, de nem azoknak az erőforrásoknak, amiknek külön minisztériuma is van, ezek lelki erőforrások. És ehhez a témához az Ószövetség egyik legrendkívülibb alakjának, Sámsonnak a történetét vesszük alapul. Elsőre úgy fog majd tűnni, hogy talán kicsit messziről indulunk, de hamar elérkezünk majd Sámsonhoz. Azzal szeretném kezdeni, hogy biztosan ti is rácsodálkoztatok már arra, hogy bizonyos bajok, bizonyos tragédiák az egyik embert összetörik, a másikat meg eltökéltebbé és erősebbé teszik. Mi lehet ennek a magyarázata? Van-e ennek egyáltalán bármiféle magyarázata? Egy zsidó származású amerikai szociológust és terapeutát, Aaron Antonovskit is kezdett ez a kérdés izgatni, foglalkoztatni, amikor a munkája során a holokauszt áldozatait kezelte. És ennek során felfedezte, hogy ugyanazok a borzalmas háborús tapasztalatok, illetve a koncentrációs táborokban átélt tapasztalatok az egyik embernél összeomláshoz és betegséghez vezettek, a másikat pedig erősebb és egészségesebbé tették. A kérdés adott volt, hogy mitől függ, hogy egy ember nem összetörik az őt ért bajok és tragédiák alatt, hanem növekszik általuk. És Antonovsky itt tehát arra összpontosított, hogy mi teszi az embert egészségessé, és nem azt kutatta, hogy mi teszi őt beteggé. És ez egy alapvető szemléletváltást hozott, amit sok terapeuta és orvos átvett. Létrejött az egészségpszichológiának egy új irányzata, amit idegen eredetű szóval szalutogenezisnek neveznek. Nem fogok többet ilyen idegen eredetű szót használni, de ezt most még bírjátok el, mert érdemes erről egy kicsit még közösen gondolkodni. Ugye a szalusz azaz egészséget jelenti, a gyógyulást, sőt az üdvösséget, a genezis az pedig valaminek a kezdetét, a keletkezését. Tehát a szalutogenezis az az egészség keletkezésének is lehetne fordítani ilyen szabad fordításban, és azért nevezik így, mert ennek az irányzatnak a számára az a fontos, hogy az embereket elvezesse az erőforrásaikhoz, a lelki erőforrásaikhoz, amikből erőt meríthetnek, gyógyító erőket is akár. Ez a Salutogenesis című irányzat, ez felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak az élettörténetünk sérüléseire koncentráljunk, hanem keressük meg, hogy milyen erőforrások állnak itt és most a rendelkezésünkre. Antonovsky megkülönbözteti a személyes és a szociális erőforrásokat, és itt már meg is érkeztünk Sámson történetéhez, mert ha megnézzük, hogy hogyan indult Sámson élete, akkor láthatjuk, hogy számára mindkét erőforrás rendelkezésre állt, a szociális is, meg a személyes is. Nézzük először ezeket a személyes erőforrásokat, tehát nagyon leegyszerűsítve ide tartoznak a reményteli és bizakodó életszemlélet, ide tartozik a meggyőződés, hogy fontos életeseményeket mi magunk tudunk befolyásolni, és ide tartozik az önbizalom, amely kiterjed arra, hogy rendelkezünk azzal a képességgel, hogy meg tudunk küzdeni problémás helyzetekkel. Sámson élete másról sem szólt, mint ezekről. Ha csak egy kicsit is ismerjük a történetét, látjuk, hogy mennyire meg van győződve ő arról, hogy fontos életeseményeket tud befolyásolni. Izrael és a filiszteusok feloldhatatlan ellenségeskedésébe avatkozik bele, két nép szűnni nem akaró harcába. Hát ezt nem lehet másképp tenni, csak úgy, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy tud hatással, befolyással lenni az eseményekre. Látjuk, hogy mennyire túlteng az önbizalma. És láthatjuk, hogy egész élete máshol sem szól, mint problémás helyzetek megoldásáról. Ha nem volt elég probléma, akkor ő csinált, mert ő egy ilyen személyiség volt. Szinte élvezte Sámson a problémás helyzeteket. Nyilván ez csak úgy volt lehetséges, hogy volt benne egy jó adag önbizalom. Sokszor megpróbálták őt elkapni az ellenségei, a filiszteusok, de rendkívüli erejének köszönhetően valamennyiszer kiszabadult a kezeik közül. És amikor egyszer ismét rátörtek álmában, akkor ugye a következőt olvastuk róla, ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Hát itt aztán van önbizalom, Sámson igencsak bízik a saját erejében, és bízik abban a képességében, hogy meg tud küzdeni problémás helyzetekkel, és ez egy nagyon fontos erőforrás. Ez az első, amit szeretnék kiemelni, hogy ne becsüljük le, mondván, hogy a keresztény ember az csak Istenben bízik. Ez nem egészen így van. A keresztény ember, ha bízik Istenben, ha igazán bízik Istenben, akkor az tartást, önbecsülést és önbizalmat ad a számára. És ezt azért hangsúlyozom, mert napjainkban hogy különösen sok olyan keresztjénnel találkozunk, aki olyan kis szerencsétlennek tűnik, olyan tehetetlennek, olyan tutyimutyinak, ahogy szoktuk mondani. Kilométerről érződik rajta az, hogy egy rakás szerencsétlenség az egész. Nem így kellene ennek lennie. Hát gondoljatok arra, hogy maga Jézus milyen személyiség volt. Gondoljatok arra, hogy a követői, az apostolok, miután a pünkösdi csoda megtörtént, miután a lélek kiáradt, milyen emberekké váltak, fenyegették őket, megverték őket, megölték őket, de milyen tartásuk volt, és semmi, és senki nem tudta őket eltántorítani attól, ami a hitükből fakadt. Szóval nem úgy van, hogy rossz dolog az, vagy bűnös dolog az, hogyha valakinek van egy egészséges mértékű önbizalma. Ez nem baj, ez jó dolog. Erre lehet Isten ajándékaként tekinteni, és tekintsük is annak, mert az is. Az egészséges mértékű önbizalmat azt inkább becsüljük meg. Na mindezeket az erőforrásokat megtalálhatja az ember önmagában, sőt, még fejlesztheti is Sámsonnak, tehát megvoltak a személyes erőforrásai, de érdekes kérdés, hogy ezek honnan eredtek? Honnan erednek ezek a személyes erőforrások? Amikor önbizalmam van, amikor bízom abban, hogy meg tudok oldani problémás helyzeteket, stb. Ez mi honnan fakad? A születéséből, Sámsonnak a születéséből fakadt, nagyon különleges volt a születése, ezt nem olvastuk most fel. Sámson azokhoz a kevesekhez tartozott, akiknek a születését Isten előre bejelentette. Nem sok ilyen személy van a Bibliában, talán összesen 5 vagy 6 ilyen ember van a Bibliában, akinek a születését Isten előre bejelenti. Na, Sámson ezek közé, a kevesek közé tartozik. Sámson szülei sokáig gyermektelenek voltak, így aztán, amikor megtudták, hogy gyermekük lesz, akkor nagyon megörültek ennek, és nagyon megbecsülték a gyermekáldást, és várták Sámsont. És ezt a megbecsülést és várást csak még inkább felerősítette, amikor megtudták azt, hogy Istennek rendkívüli terve van Sámsonnal. Sámson tehát egy olyan családba született, ahol nagyon várták őt, és a nevelésénél szem előtt tartották, hogy Isten egyedi, különleges feladatra szánta. Ez óriási dolog, amikor valakinek így indulhat az élete. És nagyon nagy baj, amikor valakinek úgy indul az élete, hogy ezeket nem kapja meg. Amikor érzi, már az anyamében érzi, hogy nem várják. És ez összefügg azzal, hogy aztán neki mennyi és milyen önbizalma lesz élete során. Már itt eldől az, hogy lesznek olyan erőforrásaink, amiből később tudunk meríteni. Őt nagyon várták, és szem előtt tartották, hogy Isten egy különleges feladatra választotta ki. Nem véletlen, hogy ilyen előzmények után anyja a napember elnevezést adta neki, ezt jelenti ugyanis a Sámson név, napember. Azt hiszem, hogy ez az elnevezés, ez sok mindent elárul arról, hogyan tekintettek rá. Szóval, aki ilyen légkörben nevelkedhet fel, annak nem lesz gond az önbizalmával, olyan erőforrás lesz az a számára, ami sok nehéz helyzetben átsegíti. A másik, amiről Antonovsky beszél, az a szociális erőforrások. Egyszerűbben megfogalmazva, jó emberi kapcsolatok. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy amikor tartozom valahová, és ahová tartozom, ott elfogadnak, ott értékelnek. Ezt jelenti a szociális erőforrás. Ez azt a fontos érzést adja, hogy a társadalom értékes része vagyok. Hát ezzel sem volt baj Sámsonnál, már ott elkezdődött, hogy tudta és átélte, hogy tartozik valahová, először is Istenhez. Ugye erről már egész korán beszéltek neki a szülei, hiszen nazírrá, Istennek szentelt emberré kellett nevelniük Sámsont, és ennek megvoltak a külső jelei, soha nem érhette a fejét borotva, és soha nem ihatott alkoholos italt. Hogy ezek mit fejeztek ki, abban most nem megyünk bele, de lényeg az, hogy a külső jelei is megvoltak annak, hogy ő nazír, vagyis Istennek szentelt ember. Aztán Isten mellett egy nemzetséghez is tartozott Sámson, nem csak úgy általában Izrael népéhez tartozott, hanem azon belül Dán törzséhez, mert a szülei ennek a törzsnek voltak a tagjai. Tehát mind a származása, mind a hovatartozása segítette őt abban, hogy a korabeli társadalom értékes tagjának érezhesse magát. Biztos ismertek olyan embereket, akik nagyon számon tartják a családfájukat, a családi leszármazásukat. És ha találkoztatok már ilyen emberrel, akkor biztos éreztétek rajta, hogy van valami különleges tartása, meg különleges képesség. Ez innen ered, innen gyökerezik, hogy igen, ha valóban bele vagyok gyökerezve, és tudom, hogy egy értékes vagy nemes vonalnak vagyok a vonalban vagyok benne, akkor az igenis tartást ad. Az, hogy sehova nem tartozom, a szabadság egyében sehova nem tartozom, sehova nem gyökerezek bele, ez sokkal több veszéllyel jár, mint az, hogyha én tudom a helyemet, tudom a származásomat, tudom az eredetemet. Ez egy nagyon fontos dolog. Az egészséghez, az egészséges élethez hozzátartozik. Tehát Sámsont mind a származása, mind a hovatartozása segítette abban, hogy a korabeli társadalom értékes tagjának érezze magát, az Istentől kapott feladata pedig csak még tovább erősítette ezt, Izrael bírájaként igencsak hatásosan és eredményesen lépett fel népe legnagyobb ellenségei a filiszteusok ellen. Többször is olvasunk arról, hogy százával, ezrével írtotta őket, ő egymaga. Schwarzenegger és a többiek elbújhatnak hozzá képest. Többször is olvasunk arról, hogy Sámsonnak nem jelentett problémát több száz vagy több ezer filiszteus kiírtása. Nyilván több ezer év távlatából is, és keresztény emberként, keresztény szempontból mi ezt másként értékeljük, de az akkori izraeli emberek ezt Sámsonnak ezeket a cselekedeteit szabadításként élték meg. A filiszteusok nagyon kegyetlen ellenség voltak, Sámsonnak ennek megfelelő kegyetlen válasz cselekedetei voltak. Sámson kegyetlennek látszó tettei azt éreztették a filiszteus elnyomókkal, hogy azért az ő hatalmuknak és zsarnokságuknak is van határ, azért akármit nem tehetnek meg, mert jön a válaszcsapás. De azért az kordában tartotta őket, amiket Sámson tett. Sámson tehát igencsak értékesnek tarthatta magát a saját népe számára, és azóta kutatások bizonyították, hogy ennek az érzésnek, hogy én egy közösségnek vagy egy társadalomnak a hasznos, alkotó tagja vagyok, ennek az érzésnek nagy jelentősége van abban, hogy egészséges és akár hosszú életű legyek. Ha ez nincs meg valakiben, beteges lesz, és hamarabb meg fog halni, mint ameddig élhetett volna. Amikor a tiszta emberi erőforrásokról beszélünk, a személyes és a szociális erőforrások mellett külön meg kell említeni a gyermekkori erőforrásainkat, lesznek, akik számára ez már ismerős lesz ez a téma, mert az elmúlt nyáron a gyülekezeti táborunkban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Gyermekkori erőforrásaink körébe tartoznak mindazok, amikből gyermekkorunkban merítettünk erőt. Emlékszel még arra, amikor gyermek voltál, és órákra, sőt, egész napokra bele tudtál feledkezni valamilyen játékba? Mi volt az a játék, amit a legszívesebben játszottál? Mi volt az a tevékenység, amiben gyermekkorodban elmerültél? Annyira, hogy megállt számodra az idő. Mit tudtál játszani órák hosszat kifáradás nélkül? Ezek nagyon fontos kérdések. Emlékszem, én nagyon szerettem kint lenni a szabadban, a természetben. Erre gyakran lehetőségem nyílt, mert minden nyáron a nagyszüleim budakeszi telkén nyaraltam, egy nagy hegyen terült el ez a telek, volt rajta faház, két kis szobával, konyhával volt kamra, pince, és egy nagy kert, gyümölcsfákkal, veteményessel. És körben dombok, hegyek, messze előttünk lent a budaörsi repülőtér, rá lehetett látni, rendszeresen szálltak fel a vitorlázó gépek, vagy motoros gépek húzták fel őket, vagy más módon juttatták fel őket a levegőbe, és ott köröztek. És volt, hogy órákon keresztül nem csináltam más, csak ott feküdtem a fűben, és néztem ezeket a hangtalanul suhanó repülőgépeket. Június közepén kivittek oda a nagyszüleim, és augusztus végén, a nyári szünet végén mentem csak haza velük. Addig ott éltünk, és gyermekkorom legszebb időszaka volt ez. És emellett nagyon szerettem olvasni, meg rajzolni, és kinn a telken erre rengeteg időm volt, és lehetőségem, és nagyon szegényes és nehéz körülmények között teltek a gyermekéveim, de ezek miatt, az emlékek miatt mégis úgy gondolok vissza rá, hogy nekem áldott gyerekkorom volt. Azt nem tudom, hogy Sámson, amikor gyermek volt, akkor mit tudott órákon át kifáradás nélkül játszani, mik voltak ezek a tevékenységek, lehet, hogy háborúsdit játszott, nem tudom. Mi volt az, amiben ő gyerekként teljesen elmerült? Ezt nem írja le a Biblia, de azt leírja, hogy áldott gyermekkora volt. Virágkönyve 13. rész 24. verse, a gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. A fordításból talán nem egyértelmű, de itt arról van szó, hogy már gyermekként Isten áldása volt rajta. Az áldott gyermekkor az nem attól áldott, hogy ideálisak a körülményeink, attól áldott, ha van arra lehetőségünk, hogy belefeledkezzünk olyan tevékenységekbe, amik feltöltenek. Emlékeztek, hogy ilyenkor, mintha áradt volna bennünk valami, ami jó, ami új erőt, ami frissességet, ami tisztaságot, örömöt adott. És tulajdonképpen az is történt. Valami jónak az áramlása. Az áradás, az áramlás, ami mindig az életnek az egyik jele. Ma a pszichológia flow élményről beszél. A flow élményt egy magyar származású tudós, Csíkszentmihályi Mihály fogalmazta meg 1975-ben. A flow az angol szó, és magyarul áramlást, áradást, folyást jelent, és ez a flow érzés akkor keletkezik bennünk, ha átadjuk magunkat valaminek, és eközben elfeledkezünk önmagunkról. Ilyenkor nem fontos, hogy mit gondolnak rólunk mások, hogy mi történik körülöttünk. Ez volt gyermekkorunkban. Sokszor. És a jó hír az, hogy ez az erőforrás később is rendelkezésünkre áll, egész életünkben elkísérhet minket, ha nem feledkezünk el róla. Hogyan lehet áldott erőforrásá az, amit gyermekkorunkban feltöltött? Felfedezheted személyes erőforrásodat, ha megkérdezed magadtól, hogy miből merítettél erőt gyermekként. Az összes édesanyja és édesapa tudja, hogy minden gyermek egyedi, abban is egyediek a gyerekek, hogy mindegyik a maga módján játszik. Az egyik bele tud feledkezni abba, hogy bogarakat néz a réten, a másik építőkockákat épít egész nap. Ha rátalálsz arra a tevékenységre, ami gyermekkorodban jellemző volt rád, akkor érintkezésbe kerülsz a szíveddel. Akkor felfedezed az eredeti lényedet, és megtalálod magadban a forrást, amiből ma is meríthetsz. És ha merítesz belőle, akkor érzed, hogy milyen könnyen megy minden, hogy áramlik benned az élet. Hadd mondjak még egy-két példát erre. Azzel Grün, akinek a könyvét felhasználom ehhez a sorozathoz, leírja, hogy egy iskola igazgatóknak tartott képzésen azt a feladatot adta a résztvevőknek, hogy keressék meg a belső forrásokat ezzel a módszerrel, hogy felidézik, mit játszottak legszívesebben gyermekként. És egy férfi igazgató arról mesélt, hogy gyerekként ő egy paraszt gazdaságban nőtt fel, és nagyon szerette ezt. Gazdálkodó vagy agrármérnök is lehetett volna éppen ezért, de nem az lett, hanem inkább tanár és végül igazgató. De egy idő után azt érezte, hogy kezd beleúrni, belefásulni a munkájába, hogy kezd kiégni, már semmi örömet nem jelentett neki, de nem azért, mert pályát tévesztett volna. Nem itt volt a kutya elásva, hanem azért kezdett kiégni, mert olyan módszerrel, olyan munkamódszerrel dolgozott, olyan stílusban, amihez neki gyerekként semmi köze nem volt. Bürokratikus módszerekkel. Hát a gazdaság az nem a bürokráciától működik, ugye. Rengeteg hivatali tennivalóval, papírmunkával próbálta meg vezetni az iskolát, aztán megértette, hogy ahhoz kell visszatérnie, amit ami gyerekként feltöltötte. És mivel gazdaságban nőtt fel, és legszívesebben a természetben dolgozott, ezért ezt a szemléletet vette át. És tanárként nem abban látta a legfontosabb feladatát, hogy megtanítson valamit a diákoknak, hogy információkat, ismereteket adjon át nekik, és ezzel tömje tele a fejüket, hanem abban látta a legfontosabb feladatát, hogy segítse a növekedésüket. Ugye a gazdaságból vette ezt a képet, hogy hát egészen másképp tudok a munkámra tekinteni, ha ebben látom a lényegét, hogy itt palánták vannak előttem, kis tanuló ember palánták, és nekem az a feladatom pedagógusként és igazgatóként, hogy fejlesszem, segítsem a növekedésüket. És ahol nyesni kell, ott nyessek, ahol gazolni kell, ott gazoljak, de a lényeg az, hogy növekedő és gyümölcsöző életre segítsem el őket. Egy másik igazgató, egy nő azt mesélte, hogy legszívesebben babákkal játszott. Mindig arra törekedett, miközben a babákkal játszott, hogy egyenek eleget. Nem tudom miért, ez neki nagyon fontos volt a gyerek nevelésnél, hogy egyen eleget az a gyerek. És ezért akár vendéglős is lehetett volna, de nem az lett, hanem tanárnő. Ám olyan módon akart ő tanárnő lenni, hogy a legfontosabb pedagógiai feladatát abban látja, hogy táplálja a gyerekeket a tanítás során. Hogy megfelelő lelki, szellemi táplálékhoz juttassa őket. Mit mutatnak ezek a példák? Azt, hogy vissza lehet hozni a munkánkba azt, amit gyermekként örömmel és megelégedéssel töltött el. És vannak, akik igen, úgy hozzák vissza, hogy ugyanazt a munkát végzik felnőttként is, amivel a gyermekkorukban legszívesebben foglalkoztak. Gyerekként építőkockákkal játszottak, aztán felnőttként építész lett belőlük. Vagy babáztak és ápolónő vagy óvónő lett belőlük. De az előbb említett példák azt mutatják, hogy akkor is visszahozhatjuk ezeket a tevékenységeket, ha más területen, teljesen más területen helyezkedünk el. A lényeg, hogy ne olyan módszerrel dolgozzunk, ami tőlünk idegen, mert az ki fog bennünket szipolyozni. Ez le fogja szívni az energiáinkat. Ha a munkánk során olyan gyermekkori helyzeteket keresünk, amelyekben el tudtunk feledkezni önmagunkról, amelyekben flow érzésünk volt, akkor eredményesen és szívesen fogunk tudni dolgozni és létezni. Ebben az értelemben is vegyük komolyan Jézus szavait, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Sőt, legyetek olyanok, mint az a kisgyermek, aki voltatok, amikor valamiben teljesen elmerültetek, és belefeledkeztetek. A legtöbben visszavágynak a gyermekkorba, a legtöbben visszavágyunk a gyermekkorba. Így vissza lehet menni, és vissza lehet hozni. És mennyivel több ez, mint amikor csak kesergünk a gyermekkor elmúlásán. Az nem épít, az nem erősít, az nem vezet semmi jóra. De így vissza lehet hozni, vissza lehet csatolni, és lehet belőle erőt meríteni. És gondoljuk egy kicsit tovább, ne csak magunkra, hanem a feladatunkra is szülőként, és általában keresztény emberként is nagyon fontos feladatunk ezek alapján, hogy odafigyeljünk arra, hogy a gyermekeink és a ránk bízott gyermekek mibe tudnak leginkább belefeledkezni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert egész életükben ez elkísérheti őket, és később erőforrás lehet nekik. És fontos feladatunk, hogy amiben ők el tudnak merülni, azt biztosítsuk a számukra, és erősítsük, és támogassuk. No, ezek tiszta források, ugye legutóbb a zavaros forrásokról volt szó, ezek tiszta források, amikből bátran meríthetünk, és merítsünk is, ha nem akarjuk, hogy teljesen erőtlenné váljunk, De ne felejtsük, bármennyire tiszták is ezek a források, a személyes, a szociális és a gyermekkori forrásaink, azért ezek mégiscsak emberi források. Ha emberi, akkor pedig több veszély is fenyegetheti őket. És nézzük meg legvégül, és már csak röviden, ezeknek a tiszta emberi forrásoknak a korlátait. Az egyik, hogy könnyen zavarossá tehetik külső befolyások. Lehet, hogy maga ez a forrás, amiből merítünk, maga nem zavaros, de valamilyen külső befolyás azzá teheti, mint amikor egy tanker, egy olajszállító teherhajó valahol megfeneklik, vagy megsérül, és elkezd folyni a tengerbe, az élő vízbe az olaj. Egy külső befolyás kezdi mérgezni, szennyezni. Hát lelki életben is van így. Például a rossz indulat, a féltékenység, az irigység, a hatalomvágy, a pénzéség, és a többi, és a többi. Ha ilyenekkel találkozunk, könnyen zavarossá válhat a derülátásunk, az önbizalmunk, és az összes többi. Ilyenkor a saját forrásaink elveszítik megújító erejüket. És ez történt Sámsonnal is, amikor közelebbi kapcsolatba került Delilával, ezen a filiszteus nőn keresztül olyan lelkület, olyan befolyások árasztották el, amik összezavarták Sámsont, amik megfertőzték és használhatatlanná tették minden erőforrását. És páratlanul festi elénk és fejezi ki ezt a Biblia szövege, amikor minden nap zaklatta és gyötörte a szavaival, halálosan megunta a dolgot. Amikor Delila minden nap zaklatta és gyötörte a szavaival, itt van a külső befolyás, akkor Sámson végül is halálosan megunta a dolgot. Ez az a befolyás, ami Sámson erőforrásai teljesen összezavarta, és aminek következtében elveszítették megújító erejüket. A másik, ami a tiszta, de emberi erőforrásoknak a korlátja, hogy nagyon könnyen elapadhatnak. Milyen megrendítő, amit olvastunk Sámsonról, azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Hát ez egy jó darabig működött. De most egyszer csak adódott egy olyan helyzet, amikor ez már kevés volt, és hiába szedte össze minden erejét, hiába rázta meg magát, hiába viselkedett a régi fenegyereknek megfelelően, semmi nem segített már. Elfogyott az ereje. Szó szerint azt olvassuk, hogy Delila elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje, mintha elfolyt volna. Már nem tudott belőle erőt meríteni. Sokan gyakran tapasztalják, a forrásuk már nem árad akadálytalanul. Elapadással fenyeget, sőt, a vízük lassan eltűnik valahol a talajban. Jeremiás prófétánál találjuk a megrepedező ciszternáknak, víztartóknak a képeit, amelyeknek a vize elszivárog a környező talajban. A Biblia magát Istent kimeríthetetlen forrásnak nevezi, és Jeremiás szemükre veti az embereknek, hogy elhagyták az élő víz forrását. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem, engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Na pontosan ezt tette Sámson. Abban a pillanatban, amikor Delilának kifecsegte a titkát, abban a pillanatban Sámson elhagyta Istent. És vele együtt Sámson elhagyta azt a hivatást, azt a küldetést, amit Istentől kapott. A többi az már mind csak következmény. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kép, ami ma sokakat megszólít, nem tudják, hogy hová tűnt a víz, amelyből egyszer már merítettek, elszivárgott valahová, ami a gyermekkorunkban feltöltött, például olvasás, vagy a természetben a rovarok, bogarak figyelése, arról már teljesen megfeledkeztünk, nem, hogy nem számolunk velük, hanem el is felejtettük, annyira nem tartjuk már számon, de ha valaki merít is ebből, vannak helyzetek, amikor ezek túl kevésnek bizonyulnak. Repedezett falu ciszternákat tudunk csak mi létrehozni, és nem tudjuk meg. Nem tudjuk megtartani a vizet, ha nem vagyunk kapcsolatban az élő víz forrásával, Istennel. Az emberi forrásokra tekinthetünk úgy is, mint amik Isten általános kegyelmének, gondviselésének az eszközei, de jaj akkor, ha azt gondoljuk, hogy ez elég is az élethez. Az emberi források nem helyettesíthetik azt a forrást, azt az erőforrást, amit Istennél találunk. Ha azért akarunk a magunk ciszternáiból meríteni, mert elhagytuk Istent, a folyóvíz forrását, akkor ez a játék, ez nagyon veszélyes. A saját víztartóknak csak egyetlen esetben van helyük, ha ugyanakkor kapcsolatban vagyunk a folyóvíz forrásával is. És majd legközelebb ebben a sorozatunkban ezzel foglalkozunk, innen megyünk tovább, hogy milyen erőforrást képes adni Isten, milyen erőforrást nyújt ő, amihez mi sehol máshol, senkinél másnál nem juthatunk hozzá, csak nálam. Amen.